1861. Magyarország az osztrák elnyomástól szenved, az ország legnépszerűbb politikusát a régóta várt országgyűlési vita reggelén vérbefagyva találják a rokonai, akik egyben pártjának vezetői. A rendőrfőnök egy nap alatt lezárja a nyomozást, de vajon miért? Összeesküvés, külföldi ügynökök, császári önkény, titokban működő testvériség, embert próbáló szertartások, fegyvercsempészés, szexuális visszaélés, emberölés, csalás és megvesztegetés, harc a szabadságért, küzdelem az igaz szerelemért, olvassuk a fűszövegben, és szerintem a felsoroltak közül már kettő is felkelti az ember figyelmét annyira, hogy olvasni kezdje Bartal Tamás Lámpavas és a Mindent Látó Szem című könyvét. A szerzőt arról kérdezem, miért foglalkoztatta őt ez a kor és ennek a politikusnak a története?
A 19. századnak a második fele azokból is a pártharcok, azok már gyerekkoromban, mint történelem iránt érdeklődő embert nagyon érdekeltek és megfogtak. 1861-ben vagyunk, amikor hosszú évek után újra összehív a Habsburg ház egy országgyűlést, és azon teljesen egyértelmű, hogy a Teleki Lászlónak, akit egyébként úgy raboltak el haza, lényegében a Habsburgok is megígértették vele, hogy nem fog politizálni, persze ezt nem tartotta be, pártot alapított, és úgy néz ki, hogy ő a győztes, és a kritikus országgyűlési szavazásnak a reggelén őt holtan találják. Ez önmagában már a magyar történelemnek egy óriási rejtélye, azóta is megoldatlan. Ez körülbelül olyan, mint amikor a Szent Imre herceget, vagy az Zrínyi Miklóst, ugye a Vatkan valahogy meggyilkolta, azóta se tudjuk, hogy ki volt az, aki ténylegesen meggyilkolta őket. Ez is egy óriási rejtély, és ez engem mindig is izgatott, és én a hivatalos álláspontot, ami ezt öngyilkosságnak állítja be, én abban nem nagyon hiszek.
Iszonyú nagy kaland, hogy elolvas az ember egy krimit, amiben nyilván sok a fiktív elem, és a könyved végén kiderül egy újabb fejezetből, hogy mennyi a valós szereplő, vagy a valósról mintázott szereplő. Amikor gyűjtötted az anyagot, akkor megkerested ezeket a figurákat, hogy kik azok, akik belepasszolnak, azon túl, hogy a kor vagy a Teleki környezete vonzotta őket, mert több szálon fut a történet.
Valahogy úgy szembe jöttek velem ezek a dolgok. Voltak olyan szereplők, akikre véletlenül találtam rá, és nagyon megörültem, hogy beilleszthető a történetbe. Ilyen mondjuk ez a Mária Luisa és az Apáca Zárdának a kolostornak a speciális története, ami egyébként szervesen annyira nem illeszkedik. Első látása aztán, ha valaki végigolvassa, akkor megvannak azok a kapcsok, amelyek összekapcsolják végül is ezt az egész történetet, de ezt ugye most nem szeretném elmondani, mert azzal pont a point lőném le az egészben. És voltak olyan szereplők, akiknek pedig kifejezetten kerestem azt, hogy tudnék-e találni valami olyan valós szereplőt, aki beilleszthető. Ott van például az Arányi professzor, aki ő volt az első korbonsznok, akit alkalmaztak rendőrségi ügyeknél. Ugye ez a magyar kriminológiának egy fejlődés történetéhez tartozik, és pont beleillik ebbe a korba. És ő egy iszonyat izgalmas személyiség volt, ő egy halott balzsamozó volt, a saját gyerekét is bebalzsamozta, de a Habsburg család néhány tagját is ő mumifikálta lényegében a haláluk után, és egyébként a technikáját azt máig nem tudják, hogy hogy csinálta, mert magával vitte a sírba a titkot.
Nagyon érződik a könyveden a kíváncsiság. Például a szabad kőművesek. Erről borzasztóan keveset tud egy átlagember, hogy ennek milyen szerepe volt a magyar történelmben, mint egy sziget a társadalomban, ugyanúgy, ahogyan a zárda világa is. Teljesen elzárt, hermetikusan elzárt, a külvilág számára láthatatlan. Erről is beszélünk majd egy picit, hogy ez milyen írói lehetőségeket ad, hogy egy ilyen zárt közeget mutatsz meg, de akkor nézzük azt, hogy ez hogy került fókuszban nálad, ez a szabad kőművesség.
Egy fantasztikus lehetőségnek tekintem egyébként, hogy sikerült megismernem azokat és tényleg hitelesen ábrázoltam azokat a szabadkőműves szertartásokat, amelyeket eddig én még sehol nem olvastam, és sehol nem láttam, hogy ezt valaki leírta volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki az okkultizmus és a nagyon titkos dolgok iránt érdeklődik, érdemes elolvasni ezt a könyvet, anélkül, hogy a forrást elárulnám, mert azt nem szeretném és nem tudom, anélkül elmondhatom, hogy ezek messze menőkig hitelesek ezek a szertartások. Ráadásul ugye, ami szóba is került, hogy igen, ez egy az általam bemutatott szabadkőműves páholy, az egy ténylegesen létező szabadkőműves páholy volt. Ennek az alapító levelét a függelékbe be is mutatom, meg is jelenítem. Kossuth Lajos is tagja volt ennek a páholynak, addig, ameddig ő tudott, mert ugye aztán ő emigrált Magyarországról, és nyilvánvalóan akkor már nem nagyon követte ennek a páholynak a működését. Ez volt egyébként az első magyar szabadkőműves páholy, amit végül majd az 1860-as években hivatalosan is engedélyeztek, hogy működhessen.
Innen van a cím.
Igen, okay, amit látó szem. Ugye az egy nagyon fontos szabadkőműves, talán a legfontosabb szabadkőműves szimbólum. Aki a borítót megnézi, azt ott, bár elrejtve, ezt direkt elrejtettük, hogy ne legyen olyan könnyű megtalálni, de előbb-utóbb meg lehet találni azt a szimbólumot rajta.
Volt egy mondat, ami nagyon megragad bennem, az, hogy a testvériség tagjai mivel tartoztak egymásnak? Hogy azt írod a regényben, hogy például nem tanúskodhattak egymás ellen.
Igen, nekik voltak jelszavaik, az egyik fontos szabadkőműves jelszó egyébként előbb-utóbb kiderül magából a könyvből is. Speciális készfogás, speciális jelek, amiből fölismerik egymást. És igen, ők egy olyan testvériséget vállaltak, hogy nem tanúskodnak egymás ellen. Tehát sokan ezért tartják őket egy kártékony szervezetnek, mert hogyha sok ilyen ember összefog, és mondjuk ők akár a hatalomba is befészkelik magukat, akkor ugye ez, hogy mondjam, tehát ez akár meg a jogszerűsége is megkérdőjelezhet, mert elvileg ugye a tanúskodás kötelező. Azt bármelyen jogrendben csak a házastárs vagy szülő-gyerek kapcsolatban lehet értelmezni a tanulmányos megtagadását. Tehát magyarán ők azt vállalják, hogy hazudni fognak arról, hogy a másik esetleg, hogyha a bűncselekménybe keveredett, és az független attól, hogy most a szabadkőművesség kapcsán keveredett bármilyen bűncselekménybe. Tehát azt hiszem ez itt a könyvben is talán megjelenik, hogy akár valaki függetlenül a szabadkőműves lététől mondjuk gyilkosságot követel, őt se fogják feladni, ami azért elég sok kérdést fölvet.
Nézzük akkor a zárdát, mint szintén egy ilyen elzárt közösséget, hogy a zárda falain belül mi minden megtörténhet, ami soha nem derül ki.
Igen, amikor én találkoztam ezzel a történettel, ami hangsúlyoznom kell, az elejétől kezdve valós történet, legfeljebb időben és helyben egy kicsit áthelyeztem, de ez egy olyan erős történet volt, hogy napokig a hatása alatt voltam, tehát egy visszaélések és a hatalmi viszonyoknak egy olyan félreértelmezése és az emberi méltóságnak gyakran a megcsúfolása és másoknak a becsapása. Ugye azért annak is utána olvastam, hogy egy ilyen kolostorba, zárdába tényleg a társadalom minden szeletéből érkeztek emberek, és hát a legtöbben szegények voltak, szegények, tudatlanok, és a szomorú az, hogy egy ilyen női közösségben, ahova a férfi még a főapát sem tehette be a lábát, tehát a főapát is csak egy rácson keresztül értekezhetett az apátnővel, tehát a kolostornak a női vezetőjével. Tehát, hogy ebben a női közösségben milyen fura dolgok, egészen modern dolgok, amiket ma nagyon modernnek gondolunk, és itt ezt a MeToo mozgalom keretében azért érdekes arra gondolni, hogy nem feltétlenül csak férfiak követnek el nőkkel szemben visszaéléseket.
Igen, itt van egy nagyon erős személyiségű zárdafőnök.
Ő is egy húsvér figura, pontosan azért, mert ő a valóságban is létezett, és rendkívül sok anyagot lehet róla találni. Nagyon érdekes figura, egy manipulatív, nagyon szép nő, és a szépségét és az eszét, az okosságát, azt, aki elolvassa a könyvet, az látni fogja, hogy nagyon szélsőséges dolgokra használja fel.
Bartal Tamással beszélgettünk Lámpavas és a Mindent Látó Szem című regényéről, amelyben a képregények világát idéző illusztrációkat láthatunk. Ez a kötet és a Lámpavas és Pillangó című előző az Égisz Kultúráért és Művészetért Alapítvány gondozásában jelent meg.